Nem nagy ügy. Messze-messze hetet hét határon, hét hótorlaszon és egy nagyon makacs hóviharon is túl terül el a manók városa. Ott, ahol a kéményekből mézes kalács illatú füst száll, az északi fény sziporkázik, mint a karácsonyfa fényei, és a hó úgy ropog, mint egy frissen sült semle. A manók városa, amelynek neve szigorúan őrzött titok, minden évszakban gyönyörű. De akkor a legszebb és legvarázslatosabb, amikor közelednek az ünnepek. Számunkra, emberek számára ez az időszak az öröm és a remény ünnepe, és egyben ilyenkor kell megvásárolni az ajándékokat is. Eközben a manók számára ez az időszak kemény munkával telik. Oly szorgosan dolgoznak, hogy néha a fáradtságtól a sapkájuk a szemükre csúszik. Végül is több millió játékot és egyéb ajándékot kell megrendelni, átvenni a raktárokban, megszámolni a kerekeket, gombokat, csavarokat és szalagokat, és szétválogatni a mackókat a mackókhoz, az építőkockákat az építőkockákhoz, a társasjátékokat a társasjátékokhoz, a könyveket a könyvekhez. Ezután mindent úgy kell becsomagolni, hogy az összes ajándék úgy nézzen ki, mintha egy képes könyvben szerepelne. Ráadásul mindezt még a főnök megérkezése előtt kell elvégezni.
Ho-ho-ho-ho! A manóim előkészítették már az ajándékokat.
Még hogy csalódást okozni a gyerekeknek, szó sem lehet róla. A kocsik száguldanak, a szalagok lobognak, és a kívánságokat tartalmazó levelek gyorsabban szállingóznak, mint a hópelyhek. Ezért fontos, ne az utolsó pillanatban írjátok meg őket, mert ez sok gondot okoz a manóknak. Az ünnepek előtti rohanásban mindennek óramű pontossággal kell működnie. Végül is, ki szeretné ünnepek után megkapni az ajándékát? Ha tehát valami nem készül el időben, a főnök a homlokát ráncolja és morogni kezd az orra alatt.
Ho-ho-ho-ho! Azt a mindenit!
Soha nem szabad hibázni, bár egyszer régen, a manók nem szeretnek visszaemlékezni erre, történt egy komoly malőr. Egy bizonyos Annuska, egy sportrajongó, aki allergiás volt az állati szőrre, egy kis kutyát kapott. Ugyanakkor a kis Kristóf a karácsonyfa alatt álmai kis kedvence helyett görkorcsolyát talált, aminek még a mérete is rossz volt. Sejtitek, mi történt? Ambrus Manó később elmagyarázta, hogy a náthája volt a ludas. Állítólag az orra annyira csöpögött, hogy a rendelések összeragadtak. Hihetetlen! Jaj, ne! Kiáltottak fel a manók, majd bocsánatot kértek, helyrehoztak mindent, és megígérték, hogy soha többé nem fognak hibázni. Soha, de soha! Bár, köztünk szólva, ha valaki újra háromszor tüsszent a raktárban, ki tudja, mi fog a karácsonyfa alá kerülni. Azóta azonban szigorú szabályok vannak érvényben. Egyszerűek és hatékonyak.
Minden címen két bélyegző található. Minden csomagot két szempár ellenőriz, biztos, hogy ez ennek a személynek szól. A szalag színének egyeznie kell az ajándék kategóriájával. Zöld a társasjátékokhoz, piros a plüssjátékokhoz, arany a könyvekhez. Végezetül pedig a csomagszám hangos felolvasása következik, amire az az ellenőr azt feleli, ellenőrizve.
Ha ellenőrzésről és felügyeletről van szó, Mérő Toncsi Manó lánya legjobb a szakmában. Semmi sem kerülheti el a figyelmét, de az összes Manó gondos odafigyeléssel dolgozik, együtt, teljes szívvel. Ennek köszönhetően minden ajándék a megfelelő helyre kerül, pontosan oda, ahová való. Igen ám, de amikor közeledik a csomagok átadásának ideje, néha a manók is elveszítik a türelmüket. Ilyenkor még a legharmonikusabban együttműködő csapatban is kissé feszülté válhat a hangulat. Nos, amikor sok a tennivaló, még a manók között is előfordulhatnak kisebb súrlódások, apró viták és néha akár komolyabb botrányok is.
Hol van az a szupererős ragasztószalag? Valaki? Ahó!
Adhatok neked belőle, de cserébe kérem az ollót.
Ki használta el az összes szívmintás csomagolópapírt? Hé, ne hülyéskedjetek már!
Akkor használd a kockás csomagolópapírt, a kockás minta is ünnepi hangulatú!
A fejed a kockás, add vissza!
Nem, nem adom!
Amikor az ajándékokkal teli szán eltűnik a látóhatár mögött, és a száncsengők is elhallgatnak, a manók végre fellélegezhetnek. Készítenek maguknak egy kis narancsos teát, leülnek a kandalló mellé, előveszik a kártyát, és játszani kezdik a kedvenc römijüket. Ha valaki azt hiszi, hogy a manók csak decemberben dolgoznak, aztán lustálkodnak, akkor nézze meg, mi történik a házok táján tavasszal. Ebben az időszakban rendet raknak a raktárakban, ellenőrzik a szalagokat, tesztelik a dobozokat és megtervezik a szállításokat. A manók hónapokig készülődnek a nagyszabású fináléra. Maga az ünnep pedig olyan, mint egy tündöklő csillag a karácsonyfa tetején. Ekkor minden a legfényesebben ragyog.
Jű, de hatalmas!
Békülős Kati felemelte a fejét és az óriásra nézett.
Bizony, egy igazi monstrum!
Mérő Toncsi, Kati barátnője meglepetésében tátott szájjal nézett rá.
Mi is ez tulajdonképpen?
Hogy mi? Egy maci!
Magyarázta Zsarnok Olaf olyan közömbös hangon, mintha egy óriási plüssmackó a világ legtermészetesebb dolga lenne. De nem az, mert ez egy óriási medve volt. A hasa akkora, hogy még két manó sem éri át, ha kézen fogják egymást. A mancsai olyanok, mint a farönkök, a feje pedig olyan hatalmas, hogy szinte a mennyezetet súrolja. Az orra úgy ragyogott, mint egy nagy villanykörte, és a szemei két üveges tó, mintha egy néma kérdéssel szegeződtek volna rájuk. Na és most mit fogtok tenni?
A rénszarvas rúgjon meg,
morogta Topogó Tofik, miközben minden szögből megnézte a plüssjátékot.
Olyan, mint egy szőrmés szekrény. Valaki tényleg túlzásba esett.
Ugyan már,
Szikrácska Remike, akit semmi sem tudott megrendíteni, elfintorodott.
A játék az játék, minden gyermeknek joga van nagyot álmodni.
Persze,
értett egyet Tofik.
De még az álmoknak is észszerűnek kell lenniük, hanem az a trollok vagy gremlinek asztala.
A trollok említésére megborzongott.
De ez egy egyedülálló álom,
magyarázta Toncsi.
Mindegy, nézzétek meg a saját szemetekkel.
Miközben magyarázott, elővette a gyerekek leveleit tartalmazó nagy, vastag iratgyűjtőt. Kikereste a megfelelő dokumentumot.
Első számú levél,
kezdte ünnepélyesen.
Nagyon, de nagyon szeretnék egy macit. A világ legnagyobb mackóját.
3 évvel ezelőtt küldték.
Tofik átnézett Kati válla fölött.
Érdekes.
5-ös számú levél, folytatta a manó ujját vezetve a szavakon. Tavaly egy hatalmas mackót kértem, de nem kaptam meg, pedig még mindig csak arról álmodom. 9-es számú levél, már 2 éve várok a mackómra, elég nagy lesz a mackó ahhoz, hogy teljesen el tudjak benne bújni. 14-es számú levél.
Kati hangja kissé megremegett.
Nem akarok mást, csak egy mackót. A legeslegnagyobbat az egész világon.
A manólány becsukta a dossziét és a többiekre nézett.
Makacs, gyerek!
Morogta Olaf.
Most miért mondod ezt? Csattant fel Toncsi. Én igazán meghatódtam.
Csend lett. Mindenki a hatalmas plüssállatra bámult, amely mintha mosolygott volna. A manók ekkor megérezték a szívből jövő vágyálom erejét. Márpedig ők olyanok, hogyha egy gyerek nagyon-nagyon vágyik valamire, bárhol is legyen a világon, akkor készek megtenni bármit, hogy valóra váltsák azt az álmot, még ha a fejük tetejére állnak is.
Na jó,
törte meg végül a csendet Olaf.
De hogyan csomagoljuk be?
XXXXXXXXXL méretű ajándék!
Remike izgatottan vakarta az orrát. A manók kérdőn nézték a medvét. A medve pedig kérdőn nézett a manókra. Legalábbis nekik úgy tűnt.
Csomagoló papír és sok szalag,
javasolta Kati bátortalanul.
Sok szalag,
ismételte Toncsi, és a szemét forgatta.
Legalább 2 kilométer hosszúnak kéne lennie. Buborékfólia?
Gondolkozott hangosan Remike.
Az jó lesz, pattant fel. A buborékfólia mindenre jó.
Meg sem várva a többiek válaszát a raktárhoz rohant. Rövidesen visszatért egy hatalmas buborékfólia tekercsel. Olyan nagy volt, hogy Remike megbotlott a saját lábában, és egyenesen ráesett. Belegabajodott a fóliába, ami szorosan bebugyolálta, mint egy palacsintát.
Segítsetek!
Nyögte a fólia mögül.
Remike, a mackót kell becsomagolnunk, nem téged!
Tört ki nevetésben Toncsi.
Mit szólnátok egy kartondobozhoz?
Javasolta Tofik, figyelmen kívül hagyva a palacsintát alakító Remikét.
Kartondoboz!
Szólt rá ingerülten Remike, aki kidugta a fejét a tekercsből.
Ha csak nem egy élő elefánt becsomagolására alkalmas kartondobozra gondolsz?
És bolondozni kezdett.
Elnézést, van valakinek egy felesleges elefánt méretű kartondoboza? Nincs? Senkinek sincs? Kár. Akkor talán egy bálnáé, csak ügyeljenek rá, hogy ne legyen nedves.
De a manóknak nem nagyon volt kedvük nevetni. Fogytán volt az idő, és még mindig nem tudták, hogyan csomagolják be ezt a túlméretezett ajándékot.
Rendben, van egy ötletem,
jelentette ki hirtelen Olaf.
Remek,
örült Toncsi.
Hogyan tudunk segíteni?
Leginkább sehogy,
szakította félbe Olaf.
Inkább egyedül csinálom.
Egyedül? Lepődött meg Kati. Miért egyedül? Sokkal jobb, ha közösen dolgozunk.
Máskor lehet, de ez esetben nem.
Olaf Remikére mutatott, aki próbált kibújni a palacsintából.
Csak rendetlenséget hagytok, reggel pedig jön a főnök. Nem akarok kockáztatni.
De Olaf...
kezdte Kati.
Nem nagy ügy becsomagolni egy ajándékot,
vont vállat Olaf.
Semmiség az egész.
A manók sértődötten és kissé zavartan néztek egymásra. Senki sem szólt többet. Aztán mindannyian távoztak. Olaf egyedül maradt a mackóval, annak biztos tudatában, hogy egyedül ő képes megbirkózni a feladattal. Olaf hosszú ideig zárt ajtók mögött munkálkodott. A morcos manók a közelben témferegtek, és úgy tettek, mintha nem is érdekelné őket a dolog. Pedig valójában nagyon is furdalta az oldalukat a kíváncsiság. Pár percenként valamelyikük megállt az ajtó előtt. Oda tapasztották a fülüket, és bentről furcsa hangok szűrődtek ki. Csoszogás, nyikorgás, ritmikus koppanások, sőt, talán még fűrészelés is. Időnként tompa kopácsolás hallatszott, mintha valaki szöget verne be. De vajon mibe? A manók össze-összenéztek, egyre idegesebbek lettek.
Mit művelhet oda bent?
Tanakodott Toncsi, miközben a mérőszalagot forgatta, amitől soha nem vált meg.
Fogadok, házikót épít magának, válaszolta Remike gúnyosan. Mivel olyan önző?
Végül megnyikordult az ajtó, és lassan kitárult. Olaf állt az ajtóban, kezén munkakesztyűvel, verejtékben úszó arcán diadalittas kifejezéssel.
Kerüljetek beljebb,
invitálta őket befelé. A manók beszaladtak, és döbbenten földbe gyökerezett a lábuk. Mackó eltűnt, vagyis ott volt, csak elrejtőzött. A raktár közepén egy hatalmas, fényes, rózsaszín szívekkel díszített, papírba becsomagolt doboz állt.
Egy faláda.
Tofik meglepődött, és óvatosan megkocogtatta.
Nem is rossz.
Nekem is eszembe jutott volna, ha nincs az a fólia,
irigykedett Remike. Olaf csak mosolygott magában, mintha azt mondaná, na, kinek volt igaza? Toncsi érdeklődve közelebb ment a szerkezethez, és elővette híres mérőszalagját. Kihúzta és a láda tetejére akasztotta. Aztán a fémszalagot lecsúsztatta egészen a padlóig. A mérőszalagra nézett, és magában motyogott valamit. Aztán a kijárati ajtóhoz ment, újra megmért valamit, és megint mormolt egy sort. A manók egy pillanatra se vették le róla a szemüket.
Remek munkát végeztél,
dicsérte meg Olafot Toncsi sejtelmes mosolyjal az arcán.
De hogy fogod kivinni az ajtón a ládát?
Nekem úgy tűnik, hogy legalább 12 centiméterrel nagyobb az ajtónyílásnál, azzal a mérőszalagra mutatott. Mindenki Olafra nézett, A Manó arca elkomorodott, de csak egy röpke pillanatra. Majd megigazította kesztyűjét, és lazán kijelentette.
Piha, nem nagy ügy. Rászórok egy kis varázscsillámport. Összezsugorítom a csomagot, aztán kiteszem az ajtó elé. Negyed Manó órával később a mackó visszanyeri normális méretét, és a probléma megoldódik.
Olaf elmosolyodott, láthatóan elégedett volt magával, majd beballagott a tárolóhelyiségbe, ahol az összes alapanyagot és szerszámot tartották.
Varázscsillámpor... Ki látta utoljára a varázscsillámport?
A Manó tűvé tette a polcokat a skatuja után.
Olaf,
szólt halkan Tofik.
Megvan!
A boldog Manó egy kicsi, gyönyörűen faragott skatuját tartott a kezében. Óvatosan kinyitotta, belenézett, és tágra nyílt a szeme. A skatuja üresen tátongott.
A főnök szakállára valaki ellopta a varázscsillámport?
Kiáltotta Olaf, és szúró szemmel méregette a barátait.
Olaf,
ismételte Tofik.
Ez a csillámpor már 120 éve nem létezik.
Ma már nem így dolgozunk, emlékszel?
Szólalt meg Toncsi.
Most már hétköznapi módszereket alkalmazunk. Munkaterv, lista, logisztika,
számolt az ujjain.
És együttműködés,
tette hozzá Kati.
Olaf megsemmisülten áldogált. Na jó,
mondta Remike, miközben az óriási baksamétát méregette.
Gyorsan találjunk ki valami megoldást. Küldjünk egy kisebb mackót.
Nem!
Tiltakozott Toncsi.
Az a gyerek ilyen nagy mackót szeretett volna. Ezt kell leszállítanunk.
Mi lenne, ha kicsomagolnánk, kivinnénk, majd újra becsomagolnánk?
Javasolta Remike.
Megvalósíthatatlan, ingatta a fejét Tofik. Nem fogunk időben végezni.
Az ünnepeket nem lehet elhalasztani, tette hozzá Remike.
Látjátok,
kiáltotta Olaf.
Már ti is azt mondjátok, hogy lehetetlen. Mindig rajtam áll vagy bukik, ti meg csak megzavartok.
A helyzet igencsak kellemetlenné vált. Vágni lehetett a feszültséget, akár egy szalagot. A Manók sok mindent elviselnek, de az igazságtalanságot nagyon nem szeretik. Kis idő múltán mindenki ment a dolgára. Olaf egyedül maradt, egy csomaggal, ami nem fért ki az ajtón, miközben ketyegett az óra. Alig volt idő hajnalig, már pedig a hajnal azt jelentette, érkezik a főnök. Olaf a konyhaasztalnál ült, és a forró teás bögréjét bámulta, mintha attól remélte volna a megoldást. Mélyet sóhajtott, és olyan vadul keverte kanalával a teát, hogy akár lyukat is furhatott volna a bögrébe.
Magamra vagyok utalva,
morogta a bajsza alatt.
Senki sem ért meg. Reggelre ez lesz az évszak botránya.
Hörpintett egy nagy kortyot, és összerándult az arca.
Pöj, pöj!
A mosogatóba köpött, és felhorkant.
Mi ez? Valami méreg?
Kiderült, hogy bánatában cukor helyett egy teáskanál sót tett a bögrébe. A tea sós ízű volt.
Ki ünnyeszörög és sóhajtozik itt?
Kérdezte hirtelen valaki mögötte. Emlékező Gusztáv állt az ajtóban, egy öreg Manó szürke szakállal, fehér ingben és olyan mellényben, amilyet már 100 éve nem viselt más rajta kívül. Táv nyugdíjas volt, de amikor beindult az ünnepi nyüzsgés, mindig ellátogatott hozzájuk. Úgy tett, mintha csak úgy beugrott volna, állítása szerint csak egy csésze teára.
Ajaj!
Olaf nagyot sóhajtott, egyre inkább elkámpicsorodott.
Valami nagy dolgot akartam véghez vinni, de minden rosszra fordult, mint a só a teámban.
Azzal elmesélte az öreg Manónak az egész történetet, a nagy medvét, a fiút, aki várja az ajándékot, a nagy ötletet, és hogy a hatalmas láda nem fér ki az ajtón. Csak azt nem említette, hogy mindent egyedül csinált. Az öreg Manó közelebb lépett. Öntött magának egy bögre teát, megédesítette, igazi cukorral, leült a konyhaasztalhoz, és a felszálló gőz felett Olafra sandított.
Tudod, néha egy-egy csomag villámgyorsan túlnő rajtunk, ilyenkor a jó szándék már nem elég.
Olaf komoran bámult maga elé.
Ez azt jelenti, hogy mindent elrontottam.
Nem, de talán túlzásba vitted az önállóságot.
Gusztáv kortyolt egyet a teából, majd hozzátette.
Hallgass az öreg Manóra. Egyszer én is be akartam bizonyítani, milyen ügyes vagyok. 30 ajándékot csomagoltam be. Mindegyik gyönyörű lett, csillogott, villogott és illatozott. Igen ám, csak hogy mindegyikbe ugyanazt a cédulát tettem Zsófi részére.
30 zsófis üzenet?
Pattant fel Olaf a székéről. Ez rettenetes!
Az ám,
Gusztáv felhorkant.
Zsófi biztos örült volna, de mit szólt volna hozzá a többi gyerek? Katasztrófa! Nem tudtam volna egyedül helyrehozni, még ha a fejem tetejére álltam volna is. Az egész csapat a segítségemre sietett. Újra csomagolták az ajándékokat, átírták a cédulákat. A főnök még csak nem is gyanakodott semmire.
Az öreg Manó Olaf szemébe nézett, és az asztalt kopogtatta az ujjával.
Te is nagyra vágyó voltál, talán túlságosan is. De megfeledkeztél valamiről, ami még a csillámnál és a csomagoló papírnál is fontosabb.
Miről?
Sápadt el Olaf.
A csapat munkáról,
válaszolt Gusztáv.
Csapat nélkül pedig... Nos, kedves Olaf, még egy rénszarvas sem tud egyedül szánt húzni.
A manók komor arccal ültek a raktár előtt a falhoz húzódva, mint a sértődött szárnyaszeget verebek. Felnéztek az égre. A csillagok úgy hullottak, mintha valaki mannával szórná be az eget. Az éjszaka rendkívül szép volt. Ez biztos jele annak, hogy hamarosan megérkezik a főnök, hogy átvegye az ajándékokat. Már szinte minden készen állt. A csomagok szépen egymásra voltak tornyozva, a szalagokon megcsillant a sarki fény. Csak egy csomag hiányzott. Olaf megjelent az ajtóban. Felemelte a fejét, köhintett, és a maga sajátos stílusában így szólt.
Ejne no, miért ültök ott így megkokolva?
Tréfálkozni próbált, nem sok sikerrel. A manók gyanakodva szemlélték. Még mindig morcosak és dühösek voltak. Olaf még egyszer végig hordozta tekintetét a barátain, és más hangnemet ütött meg.
Tudom, elrontottam. Sajnálom, és kérlek, segítsetek, mert egyedül nem megy.
A manók arca megserezdült, ők már csak ilyenek. Ha egyszer megsértődnek, nehezen tudnak megbocsátani. Ám Kati kisvártatva így szólt.
Ugyan már, ne duzzogjatok! Ez a mi közös feladatunk. Eddig is mindent együtt oldottunk meg, most is így lesz.
Rájuk mosolygott úgy, ahogy csak ő tudott.
Gyertek!
A manók lassan feltápászkodtak, és követték Katit a raktárba. Megálltak, és úgy bámulták a hatalmas csomagot, mint egy megoldhatatlan rejtélyt. Hirtelen Remikének, aki az üres skatulya fedelével játszott, felcsillant a szeme.
Van egy ötletem!
Kiáltott.
Ha nem tudjuk összezsugorítani a csomagot, akkor nagyobbítsuk meg az ajtót! Mi?
Toncsi izgalmában levegő után kapkodott.
Csupán fel kell emelni a raktárt.
Mégis hogyan?
Kérdezte Kati.
Hát...
Remike kifogyott az ötleteiből.
Egyelőre csak ennyi jutott eszembe.
Semmi extra,
mondta Tofik.
Szerezzünk hosszú rudakat. Azt mondom, húrukk, emeljétek fel velük kicsit a raktárépületet, és tegyetek alá kis cölöpöket. Aztán megint húrukk, és jöhetnek a következő cölöpök. Ha nem leszünk hozzá elegen, segítséget kérünk a másik raktárból.
A manók hitetlenkedve néztek össze. El kellett telnie néhány pillanatnak, hogy rájöjjenek, ez valóban működhet. Az összes feszültség elpárolgott belőlük, mint a gőz a vízforralóból. Melegen megölelték egymást, és pacsisztak. Olaf pedig olyan magasra ugrott az örömtől, hogy a sapkája fennakadt a csilláron. A sapka fent maradt, Olaf leesett, és mindenki nevetésben tört ki. Se baj, a sapkát később is le lehet venni. Most viszont munkához kell látni. A hajnal lassan felderengett az égbolton. A távolban száncsengők csilingeltek. A manók lihegve, kipirult arccal álltak, de sugárzott róluk a boldogság.
Láttátok a főnök arcát, amikor meglátta azt a hatalmas csomagot?
Remike majd kipukkadt a nevetéstől.
Kis hián leesett a szárról.
A rénszarvasokat azért sajnálom,
tette hozzá Tofik fejét csóválva.
Valahogy majd csak boldogulnak,
tépelődött Kati.
A legfontosabb, hogy az a gyerek végre megkapja álmai mackóját,
vélte Toncsi. Nem sokkal később mindenki asztalhoz ült. Olaf teát öntött a bögrékbe, valaki más pedig megkeverte a kártyát. A levegőben narancsillat terjengett, a kandallóban pedig ropogott a tűz. Egyszer csak kopogtak.
Sürgős üzenet!
Rikkantotta a piros sálas futár, és az asztalra helyezett egy borítékot. Toncsi, aki a legközelebb ült, felvette a levelet. Kihúzta magát, mint mindig, amikor valami fontos dolog történt. Felnyitotta a borítékot, kivette a levelet, és elkezdte felolvasni.
Ho, 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 ho! A főnök küldte!
Jött rá izgatottan Kati. A manók hegyezték a fülüket.
Kedves manóim! Remek munkát végeztetek, ezért úgy döntöttem, hogy megnyitom a különleges, bonyolult és még bonyolultabb ajándékok főosztályát. Ti fogtok gondoskodni róla. Kellemes ünnepeket, a ti kedvenc kis főnökötök.
A manó cimborák kissé hitetlenkedve bámultak egymásra.
Kis főnök? Főosztály? Ugye ez csak valami vicc?
Kérdezte Remike savanyú arccal. Olaf vállat vont, megigazította a sapkáját és elmosolyodott.
Bonyolult és még bonyolultabb ajándékok. Egy olyan csapattal, mint a miénk? Nem nagy ügy.
Na, römizünk végre?
Kioszt!